János evangéliumával foglalkoztunk évelejétől kezdve, és most is abból fogok olvasni János evangéliumának a 20. fejezetéből, és a 20. fejezet első versétől. Tehát keressük meg János evangéliuma 20. fejezet első 10 versét fogom olvasni. Tehát János evangéliuma 20. fejezet első 10 versét hallgassuk meg. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát. Elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek élt a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de még sem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek élt a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, a tanítványok ezután hazamentek. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük a húsvét reggelét. Áldunk, Urunk, hogy megvan írva számunkra. És boldog ember az, aki, ha nem is látta, mégis hisz. Hisz a te szabadnak. Hisz a te igaz beszédednek. Hisz annak, hogy te föltámadtál. Sőt, saját életében tapasztalhatja meg a föltámadás erejét. Hiszen újjászülöd mindazt az embert, aki hisz a te fiadban, hisz a kereszt halálban, a halottakból való feltámadásban, hisz a húsvét nagy ünnepében. Urunk Istenünk, áldunk, hogy az az ember életébe élet árad, feltámad a halálból, már itt a földön. Új élete lesz. És ebben az új életben egészen máshogyan láthatja életét és ezt a világot. És köszönjük, Urunk, hogy ezáltal van élő reménységünk. Élő reménységgel közelíthetjük meg a halálunkat, tudva azt, hogy az nem végleges. Abból lesz föltámadásunk, mert Krisztus föltámadt, és mi is föltámadunk. Méghozzá az örök életre, az üdvösségre. Olyan nagy jelentősége van ennek az ünnepnek, a te tettednek, amit ott elvégeztél, ott a sírnál, ahogyan kijöttél, ahogyan elhengerült az a kő. És köszönjük, Urunk, hogy mi is hirdethetjük, hogy van föltámadás, van örök élet, van örömüzenet, van az embernek reménysége. Urunk, ebben a történetben is szólj hozzánk, hagy áradjon ebből a történetből az élet üzenete. Hagy hozzon számunkra még erősebb életet. És hagy tudjuk megélni erősen a mi hitünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezért imádkozhatunk te hozzád Jézus nevében. Amen. Énekelhetjük, hogy maradj velem, Jézus. Hát ezt csak azért énekelhetjük, mert ő föltámadt. Ha nem támadt volna föl, akkor nem tudna velünk maradni, de ő föltámadt és él, és a világ végezetéig velünk marad, sőt, azután is, hiszen akik örök életre jutnak, azokkal örökre vele marad Jézus, a feltámadt Jézus. Itt a felolvasott igében, János evangéliumában, János kettő nagy mozdulatot fejez ki ebben a történetben, amelyet a többi evangélista is az egyiket kifejezi, méghozzá az, hogy üres a sír. Ezt mind a négy evangélium kihangsúlyozza, hogy húsvét reggelén, húsvét hajnalán üres lett a sír. János egy valamiben tér el. Az pedig az, hogy ő azt is kihangsúlyozza, hogy sem nem Péternek, sem nem Jánosnak, sem nem Jakabnak, nem ők nekik nem jelent meg elsőnek az Úr, a feltámadt Jézus, hanem elsőnek Mária Magdalénának. Egy asszonynak jelenik meg. Ő neki mutatja meg az ő föltámadt testét. Ő neki jelenik meg elsőnek. Ez különösen kihangsúlyozza, ha tovább olvassuk ugye a történetet, de mi nem olvastuk tovább. Tehát ez a két momentumot nagyon figyelmesen az olvasói elé tálja János, hogy üres a sír, és Magdalai Máriának jelent meg elsőnek Jézus a feltámadt Úr. Három szereplőről olvasunk itt, ebben a történetben. Magdalai Máriáról, aztán olvasunk Jánosról, és olvasunk Péterről. Mind a hárman ehhez a húsvéti reggelhez máshogyan álltak hozzá. Mind a hárman valahogy máshogyan látják ezt a húsvéti reggelt. Én szeretném, hogyha az ő életükből kiindulva üzenetet nyernénk, és tanítana bennünket ezen keresztül a mindenható Isten. Hát nézzük meg Magdalai Mária, aki kimegy korán már, korán reggel, még sötét volt, így olvassuk, a sírhoz, és látta, hogy a kő el van hengerítve a sírbolt elől. Hát nagyon izgalmas lehetett ez. Ugye, amikor eltemették Jézust, ott volt. Tudták, hova tették. Megy vissza ő is a sírhoz. A többi asszony itt most nincs megemlítve, ő van itt kiemelve, ő is megy, és látja azt, hogy hát ez hogy van. El van hengerítve, üres a sír. És mindezt látva egyből megy a tanítványokhoz, hogy tudtul adja azt, hogy ellopták Jézus testét. Tehát ő neki mindez ez jön le az ő látásából, hogy üres a sír, és nem azért üres, mert Jézus föltámadt, hanem azért üres, mert emberileg végig gondolva itt valaki beavatkozott, itt valaki elhengerítette a követ, és elvitték, ellopták Jézusnak a testét. Ő ezt nem látta, de ez jött le neki, amikor látta az üres sírt. Hát mondhatnánk így, hogy milyen felszínes látás. És az ember mennyire hajlamos arra, hogy valamit lát, és az ő gondolatvilágából valamit hozzátesz. Valamit látunk valakiről, és aztán utána azt gondoljuk. De közben nem úgy van. Hányszor járunk talán így, ilyen felszínesen, nem vizsgáljuk meg az eseményeket, hanem mi majd tovább gondoljuk a történéseket, és hozzáteszünk a mi gondolkodásunkat, és ebből kijön egy történet. És megyünk, szaladunk, futunk, és visszük ezt a gondolatot, ezt a történetet valakiknek. Hát ezt tette Magdalai Mária is. Látta, hogy üres a sír, és futott, nagy hír, nagy szenzáció, szomorúság, mert valaki ellopta, de ezt tudni kell Péternek, nagyon fontos, hogy tudja. Fut is hozzá. És hát ott van János is, és elújságolja, hogy őt mit tapasztalt ott a sírnál. És elmondja az ő saját gondolatát is. Sokszor olyan sekélyesen, olyan felszínesen éljük mi is így az életünket, mint Magdalai Mária. Nem állunk meg, néha az igénél se. Ugye valaki így mondja, hogy hát reggel átfutottam az igét. Hát igen, hát az olyan is lesz, hogy csak átfutottam. Mit érted meg belőle? A mélységét biztos nem. A komoly üzenetét biztos nem. valahogy a felszínt lehet kapargatta. Vagy valamit rosszul tovább gondolt, mert nem vizsgálta meg az igét. Talán félre értelmezte az igét, amit éppen reggel olvasott. Életünkben nem egyszer van ilyen is, hogy az ige olvasásunkban is felszínesség van. Vagy felszínesség van a kapcsolatainkban. Férj-feleség. Nem igazán mélységes beszélgetésük van, hanem felszínesen beszélgetnek. Felszínesen elmondják, hogy megtetted? Megtettem. Megcsináltad? Befizetted? Befizettem. Hol van a csekk akkor? Itt van a zsebemben. A visszajáró, az is itt van. És akkor ennyi a beszélgetés. Elvitted a gyereket? Elvitted. Uzsonnát készítettél neki, vagy 10 órát? Igen. És akkor a gyerektől is megkérdezzük, mi volt a suliba? Semmi. És akkor ugye ennyi a beszélgetés. Hát nem egy nagy felszínesség az egész. Sokszor a baráti kapcsolatokban is megtapasztalhatjuk ezt, hogy felszínesség van. Felszínesen beszélgetünk egymással. És nincs időnk már, hogy ápoljuk a baráti kapcsolatot egymással. És nem jutunk el a mélységekig. Van egy kínai mondás, a barátodhoz vezető ösvény sose nője be a fű. Vagyis olyan sokat járjatok kölcsönösen egymáshoz, hogy ne füvesedjék be az ösvény. Hát, hogy vagy a barátoddal manapság? Lehet, maradt egy felszínes kapcsolat még. Lehet, hogy volt egy szorosabb barátság 10-valahány évesen, aztán mindenki elkerült máshova, és maradt egy felszínes kapcsolat. Néha-néha talán felhívjuk egymást. Tehát életünkben tapasztalhatjuk ezt, hogy mennyire felszínesek a beszélgetéseink, felszínesek a kapcsolataink, és felszínesek talán az igeolvasásaink is, na meg az imádkozásaink is. Olyan felszínessé válik. Mondunk valamit az Istennek. De az érzelmeimről már nem nagyon beszélek, annak mélységeiről, hogyan éltem meg azt a napot, mi fájt, mi jelentett örömöt, hanem imádkozok az unokákért, hogy most úton vannak, jó legyen nekik, meg hogy a suliba vannak, akkor segítse meg őket az Isten, meg valaki beteg, akkor gyógyítsa meg, akkor soroljuk a kéréseinket, és igazából mély kapcsolatunk az Istennel sincs. Csak egy ilyen futó, ilyen felszínes, valamit elhadaró kapcsolat. Életünkben tehát láthatjuk, hogy tudunk így lenni, ahogyan Mária Magdaléna is volt. Vagy nem egyszer vagyunk úgy is, hogy nem ismerünk meg egy embert. Nem tudjuk valóságosan kicsoda. Beszélgetünk vele egy kicsit, és leszűrünk valamit belőle, hogy ő ilyen. Közben nem olyan, csak mi megint tovább gondoljuk, megint valamit hozzáteszünk, és úgy gondoljuk, hogy az ember olyan. Aztán, ha egy kicsit jobban megismerjük, rájövünk, hogy mégsem olyan. Isten arra szeretne bennünket elvezetni, hogy az élet dolgait ne felszínesen lásd, hanem mélységeiben. Ne úgy csináld, mint Magdalai Mária, hogy csak oda pillantasz valamire, és már is neked megvan a véleményed. Ne így éld az életedet, hanem minden területen legyél mélységesebb. Persze azt mondjuk el, hogy arra idő kell. Hát nem. Magdalai Mária végül mire jutott el, testvérek? Mert valahogy úgy történt ez az esemény, hogy elsőnek ő kiment a sírhoz, meglátta, hogy üres, elszaladt ezzel a fél információval, hogy üres a sír, és ellopták Jézus testét, majd János és Péter odafutott a sírhoz, de Mária Magdaléna is ment, csak ő nem futott. És a két tanítvány, amikor megnézte a sírt, utána ők elmentek, Mária Magdaléna már megérkezett már oda, ahol se Péter, se János már nem volt. Mit csinálott utána? Nem megy el. Ott sír. ott marad, ott időzik. És ebben az időzésében megjelenik a feltámadt Jézus neki. Vagyis időzni kéne néha nekünk valahol, egy embernél, hogy abból egy mély beszélgetés legyen, egy gyerek mellett elidőzni, az ige mellett elidőzni, és egyszer csak megjelenik a lényeg. Megjelenik a tartalom. Megjelenik esetleg a csendességedben az Isten üzenete, meg ő maga is. Megjelenik az igazi felismerés abban a beszélgetésben, hogy hogy érez a másik, és erre akar bennünket az Isten eljuttatni. De jó lett volna, Mária Magdaléna nem fut el egyből, hanem ott időzik még a sírnál, jó kisírja magát, találkozik Jézussal, és utána szalad el Péterhez és Jánoshoz. Nem fél információval, nem felszínes, tovább gondolt információval érkezett volna meg hozzájuk. Hát erre akar bennünket az Isten elvezetni. Nézzétek meg, hogy a világ ezt nem akarja. Kimond valamit, a Bibliáról valamit, egy világi ember. Úgy, hogy nem is olvasta. Úgy is, hogy nem is tanulmányozta. Csak éppen talán belenézett, vagy talán valami hittanórán valamit magához vett. És van egy téves információja. Hány meg hány ember így ítélkezik a Bibliával kapcsolatosan is. Nem járt utána, csak egy picit elidőzött, és levonja a következtetést. Hát bennünket azt akarja az Isten, hogy ne ilyenek legyünk, hanem időzzél el a másik mellett, és akkor meglátod, hogy az üres sírnak mi a jelentése. Hát nem az, hogy ellopták Jézus testét, hanem az, hogy föltámadt. Egy vasárnapi iskolában történt, hogy a vasárnapi tanító közeledett a húsvét ünnepe, és megkérte az ő kis csoportját, hogy a gyerekeket, hogy ad nekik, mindegyiknek egy kis műanyag tojást. Hát olyan kis műanyag tojás, mint a Kindle tojás, amit ugye szét lehetett szedni középen, és arra kérte a tanító, hogy a következő alkalommal abba az üres tojásba rakjanak bele valamit, ami jelképezi az életet. És akkor majd szépen kinyitjuk, és majd megtárgyaljuk, hogy ki mit gondol az életről, az új életről. Hát egy kicsit aggódott a vasárnapi tanító, mert a csoportjában volt egy fogyatékos kisfiú is. Megértette, nem értette? Hát reméljük, hogy valami jót tesz bele. Na, következő vasárnap megérkeztek lelkesen a gyerekek, mindenki hozta a maga kis műanyag tojását, és akkor elkezdődött a vasárnap iskola, vasárnapi tanító elővette az első tojást, szétította, és akkor benne volt egy pici virág. Ó, de szép! Kiderült, hogy még kislány hozta, és hát az új élet kezdeményezése, egy szép kis virág, hogyan tavasszal nyílnak kifele a kertbe. Hát ő beletett egy kis virágot. Aztán a tanító nyúlt a második kis tojáshoz, kibontotta, benne volt egy kő. Arra gondolt, hogy ez, hogy a fogyatékos kisfiú volt, kő, hát mit jelenthet ez? De aztán más valaki jelentkezett, hogy tanárnő, ne a követ nézze, hanem nézze meg jobban a követ. Mert van rajta valami. Hát egy kis moha volt rajta, és hát az élet ott is arról beszélt, hogy hát azért rakta bele azt a kis követ abba a tojásba. Aztán jött a harmadik tojás, kinyitotta a vasárnapi tanító, és egyszer csak kirepült belőle valami. Valaki egy lepkét rakott bele. És az repült ki, hogy az élet, amely ugye nem lehet fogva tartani, kirepül. Aztán nyúlt a negyedikhez, és üres volt. Hát ebben nincs semmi. Lehet, hogy a fogyatékos kisfiú tojása ez. Nyúlt is az ötödikhez, mikor megszólalt ez a kisfiú. Hát tanárnő, hát az én tojásomról is beszélgessünk. Na de hát üres. Hát mi akar ezt jelenteni? Hát mondta, hogy hát az sír is üres volt, és milyen nagy jelentősége volt annak, hogy föltámad belőle az élet. Föltámad Jézus. És azért nem rottam bele, mert ilyen a sír is húsvétkor. Hát ez a kisfiú egy ilyen módon tanította a többit, és sajnos ez a kisfiú azban az évben nyáron meghalt, és a vasárnap iskolai gyerekek is elmentek a temetésére, és mindannyian hoztak egy üres műanyag tojást, amit letettek a koporsóra. Azzal a hittel, hogy ő föltámad. Hogy ez a sír is majd üres lesz, mert Jézus föltámaszta majd a ő kis barátjukat. Hát ez jelentette, hogy üres a sír. Hogy van örök élet, van feltámadás, van üdvösség, van halál utáni folytatás. És mi ebben az reménységben élhetünk. De jó, hogyha valaki megvizsgálja igazán Isten dolgait, a Szentírást, a húsvétnek a történetét, és az életét mélységeiben éli meg. Segíts, ne engedd, hogy rohanó életed legyen. Próbálj lassítani. És ragadd meg az életnek a mélységeit, ne csak a felszínét, mert az nem fog téged boldogítani. Az el tud bennünket szomorítani, mint Magdalai Mária, ha csak a felszínesen éljük az életünket. Isten azt akarja, hogy mélységesen éld meg, mert abban van vigasztalás. Abban volt Máriának is vigasztalása, és abban van élő reménység is az embernek, hogy ne felszínes beszélgetéseid, és ne felszínes bibliatanulmányozásod, ne felszínes imádkozásod, és ne felszínes életmódod legyen, hanem vedd észre Krisztust a te életedben, időzz el, élsd meg, és ő megélteti veled az életnek fontos dolgait. Aztán itt van János, ő is egy szereplője ennek a történetnek. Érdekes, ahogyan magáról beszél. Nem azt mondja, hogy János. Nem árulja el a nevét, hanem csak annyit mond, hogy a másik tanítvány. Elindult át Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. János egy olyan illető itt ebben a történetben is, aki nem törekszik elsőbségre. Ő a másik. Nem az egyik, hanem a másik. Nézzétek meg, hogy ahogy ő fiatal létére gyorsabban tudott futni, mint Péter. Meg is előzte. De amikor odaér a sírhoz, nem megy be elsőnek. Menjen be az idősebbik. Előre engedi Pétert. És amikor Péter bemegy, majd ő másodiknak megy be. Pedig bemehetett volna elsőnek. Pedig gyorsabban futott, ott volt, mégsem megy belsőnek. Tud lenni második. Hát nem tudom, hogy mi tudunk-e lenni másodikok. Tudjuk-e előre engedni a másik embert? Hogy jó-e nekünk, ha csak másodikok vagyunk? Előre tudjuk-e engedni a másikat, vagy ugye sok ember tapossa a másikat, hogy első legyen. Letaposni mindenkit, a másik hátán följutni a csúcsig, és elsőnek lenni. Hogy tudod elviselni, ha nem vagy az első? Ha valaki jobb nálad, valaki megelőz téged. Nem egyszer életünkben van ez így, hogy nehezen tudjuk ezt megtanulni. Ugye szembe jutott az, amikor megtanultam pingpongozni, és már viszonylag úgy nem ment rosszul, 7-8 évesen se, hát ugye a magam szintjén, és aztán elmentünk a Balatonra, és volt egy illető, aki akkor tanult meg pingpongozni, és hát jobb voltam nála, de amikor a meccset játszottunk, kikaptam. Úgy fűtfőz vágtam az ütőt, olyan idegesen elmentem a pingpong asztalt, hogy nem én győztem. Hát az Isten tanít bennünket, hogy ne így folytassuk az életünket. Hanem tudjuk elfogadni, tovább menni, másodikként gratulálni, örülni a másik örömének. Nem könnyű ez. Másiknak lenni. Hát ez a János ilyen volt. Mi szeretjük sokszor magunkat kiemelni. Ott voltál? Ahogy ne lettem volna ott? Hát én ezt meg azt csináltam, ugye? Az ember egyből jön elő a dolgaival. Tudunk-e háttérbe szorulni, másodikoknak lenni? És aztán azt is olvasok erről a tanítványról, amit ő magáról mond, hogy akit Jézus szeretett. Olvastok valaha az evangéliumban olyat, hogy Jézus különösen odafordult volna Jánosod, és azt mondta volna csak Jánosnak, János, téged nagyon szeretlek. Tudunk ilyen helyet? Azt, hogy az összes tanítványnak mondta, azt tudjuk. De János az a tanítvány, aki azt mondja, akit Jézus szeret. Te tudod, hogy az Isten szeret? Mert az, hogy téged szeret, az nem kérdés. De hogy te tudod-e, hogy ő szeret? Az már nagy kérdés. Nézzétek meg a világ embert. Szereti őket az Isten? Igen. Mondják azt ők, hogy az Isten szeret bennünket? Dehogy mondják. Sőt, az ellenkezőjét mondják. Miért? Hát mert ahhoz engedni kell, hogy megszeretgessen. És János egy olyan tanítvány volt, aki tudott Jézus kebelén is lenni. Hogy Jézus megszeretgesse. A közelében tudott lenni. Szeretett Jézussal együtt elidőzni. És ebből tapasztalta Jézus szeretetét, közelségét. Tehát tudod-e, elidőzöl-e Jézus kebelén? És tudod-e, hogy az Isten szeret? Ő szeret, csak te tudod-e? Hány gyerek tudja azt mondani odahaza, nem szeret engem apa vagy anya? Miért mondják? Tényleg nem szereti őt az apja vagy anyja? Nem engedi, hogy megszeretgesse az anyja meg az apja. Sokszor ez a baj. Ő maga zárkózik el. Ő maga gátja annak, hogy meg legyen szeretgetve. Hány gyerek ugye elszalad, amikor megelőállni a szülő, ugye? Hány gyermek nem tudja fogadni a szülői szeretetet? Hát és hány ember nem tudja fogadni az Isten szeretetét? És mondják azt is, hogy nem szeret bennünket az Isten, mi az Isten háta mögött élünk és vagyunk, és nem ilyen János. Ő meg lehetett szeretgetni. Ő engedte is, ő kívánta is Jézus közelségét. És ki tudja mondani, engem bizony nagyon szeret Jézus. Ki tudod mondani? Nagyon szeret az Isten. Nagyon szeret engem. Lehet, hogy ez meg az történik az életemben, de én abban az élet történetben is azt veszem észre, hogy szeret engem az Isten. Ha elidőzünk Isten mellett, megértjük az életünk eseményeit is, és meglátjuk az ő szeretetét. És amit még itt olvasunk Jánosról, aki szeretett tanítvány, aki az a másik, azt is olvasok róla, hogy ő látott és hitt. És ez egy különösen jellemző volt még erre a tanítványra, Jánosra. Hogy ő máshogyan látott, mint Péter itt. És máshogyan látta a Jézus történetét is. Hát akik olvassák a Bibliát, tudják azt, hogy szinoptikusok. Az három evangéliumot jelent. A szinoptikus evangélium. Máté, Márk, Lukács. Miért mondjuk erre a háromra egy szinoptikus? Azt jelenti a szinoptikus, hogy együttlátó. Vagyis ez a három evangélista hasonlóképpen látta Jézus életét. Hát ha megnézzük Máté, Márk, Lukácsot, akkor azt mondjuk, hogy végeredményben ugyanaz, egy kicsit más szempontokból, de azért ugyanazt látták. János evangéliumát elolvassuk, mint mondunk? Hát az teljesen más. Az teljesen más, mint a Máté, Márk, Lukács. Ez a János egészen máshogyan látta. Csak az ő evangéliumában vannak benne olyanok, ami a többiben nem nagyon van. Én vagyok mondások. Mert valahogy Jézus személyét nagyon látta János. És az neki nagyon fontos volt. És főleg Jézusról beszél, ő a világosság. Ő az élet kenyere. Ő a jó pásztor. És a történetek is úgy jönnek, hogy Jézus személye magasodik ki. Ő máshogyan látta. És ebben az eseményben is máshogyan látta, mint Péter ezt az eseményt. Nem csak azt látta, amit látott Péter, mert abból nem lett hit, hanem olyat is észrevett, amiből hit lett. Na hát ez is nem egyszer jellemző az emberekre, nem? Két fiatal elmegy keresztény táborba. Hangzik az evangélium. Az egyik megtér, a másik nem. Miért? Ugyanazt hallották, ugyanazt látták, és mégsem. Mert a másik látott olyat, és hallott olyat, amivel hit lett a szívébe. Az meg csak jelen volt. És annyit látott, ami nem elég ahhoz, hogy hit legyen a szívébe. És annyit hallott meg, hogy végül nem hallotta meg azt, amiből hit lett volna az ő életébe. Egy Isten tiszteleten részt vettek sokan. Egyik kimegy fölháborodottan az Isten tiszteletről, a másik kimegy örömmel. Ez baptista Isten tiszteleteknél is előfordul, még a hívő között is. Egyik föl van háborodva, és mondja, hogy milyen rossz alkalom volt. A másik meg sugárzó arccal jön, hogy micsoda jó üzeneteket kapott az Istentől ezen az Isten tiszteleten. Miért? Mert az egyik csak jelen volt, és csak azt látta, amit a szemével lát az ember, meg azt hallja, amit csak a füle befogad fizikálisan. A másik meg ennél többet. Ami hitet eredményezett, ami üzenetet eredményezett, ami felemelte őt és hitben megerősítette. Ugyanazt látja Péter és János, az egyiknek hit fakad a szívében, a másiknak meg nem. Mert János mégis többet látott, de mivel látott többet? Kérdezhetnénk. Hát nehéz azért ebből az igéből kivenni, de azért valami utalás van róla. Az, hogy az a lepel, az hogy fekszik ott a sírban. Ez adott hitet ennek a Jánosnak. Hogy azt a lepelt, amit rátekeltek Jézusra, azt nem letekerték róla, és akkor úgy jött ki, mint hogy a Lázár kijött a sírból, és azt mondta Jézusnak, hát alig tudsz szerencsétlen lépkedni, hát úgy rajta van az a lepel, tekeljétek már el róla, mert majd így fog tudni mozogni igazán. Hát ott nem volt segítsége Jézusnak, hogy majd valaki ott letekerte. Egyszerűen a test abból a lepelből kijött. És az úgy maradt ott. Csoda történt. Hát így nem lehet kibújni egy feltekert lepelből. De úgy volt ott. És ez eredményezett hitet. Itt valami csoda történt. Itt valami olyan történt, ami nem magyarázhatatlan. Ha emberek vitték volna el a holttestet, akkor letekerték volna. Hát de így nem tudják eltüntetni a lepelből. És ezt meglátta János. És ebből fakadt az ő hite. És valahogy ezt nem vette észre Péter. Pedig jó megvizsgálta a dolgokat. Mégsem támadt szívében hit. Hát hagyj kérdezzem meg, hogy te hogy éled az életedet? Van ilyen látásod? Ilyen más látásod? Történik veled valami, és valahogy észreveszed a csodát. Valahogy észreveszed az Istennek a munkáját. Valahogy meghallod az Istennek az üzenetét. És hit fakad a szívedben. Öröm fakad a szívedben. Hála fakad a szívedben. Imádság jön ki az ajkadon. Mert többet láttál és hallottál, mint aki melletted van. Hát legyen, erre tanít bennünket János, hogy tudjál második lenni, tapasztal meg, hogy nagyon szeret az Isten, időzzél mellette, és lássál máshogyan, mint oly sok ember lát ebben a világban. Vedd észre az Isten csodáit, vedd észre az ő munkáját, lásd meg, és hit fakad a te szívedben, háladás fakad, mást élsz meg, máshogyan éled meg az eseményeket. És hát beszéljünk Péterről is, mert Péter is itt van ebben a történetben, és hadd emelje ki az ő életében, ha még nem is látott, mégis egy pozitív dolgot, amit le van írva. Péter tipikusan olyan tanítvány, és ebben a történetben is látszik, aki indul, aki cselekszik, aki tenni akar valamit Jézusért. Jön Magdalai Mária, mondja, mi a helyzet. Elindult tehát Péter. Ő indult el elsőnek. Majd utána János. Péter egyből indul. Micsoda? Üres a sír? Nincs ott Jézus? Uzsgyi. Hát nem tudott, nem jó futó volt, nem volt olyan jó futó, mint János, ugye János megelőzte, de Péter egyből bemegy, ő nem tétoválzik ott a sír előtt, vizsgálódik, és valahogy ez jellemző erre a Péterre, hogy ha Jézusért valamit tenni kell, vagy valami van, akkor ő ugrik. Gondoljunk csak Getsemánékért. Jönnek a templom szolgák elfogni Jézust. Ki az, aki kirántja a kardot? Ki az, aki lecsapja a templom szolga fülét? Még tanítvány. Ki az, aki cselekszik? Hát Péter. Hát nem mondom, hogy jót csinálta, de mégis egyből Jézusért mozdul. Ki az, aki elmegy a főpap udvaráig? Péter. Ki az, aki ott a Tibériás tengernél, amikor kiderül az, hogy Jézus van a parton, és itt megint az egy kicsit visszatérnik, ki jött arra rá? Megint ki a gyors gondolkodó? Ki az, aki megint máshogy lát? Hát János mondta, Péter, te szerintem az Jézus, aki kérdezget bennünket, hogy van-e halunk. Amikor ezt meghallja Péter, mit csinál? Ugrik már a vízbe is, úszik, dehogy a hajóval fog kijönni ezzel a többi tanítvánnyal, ő hamarabb oda akar élni. Jézus, hát akkor gyerünk, akkor mozduljunk, akkor ugoljunk, akkor úszunk, akkor fussunk, akkor elő a karddal, mert Jézus az. De jó lenne, ha ez így lenne a te életedben is, meg az én életemben is. Jézus! Hú, akkor szolgálok, akkor ugrok bele. Mit tehetek érte? Mit cselekedhetek? Hogyan mehetek utána? Hogyan mehetnék a közelébe? Jézus, és már is akkor fussunk, már is akkor ússzunk, már is akkor cselekedjünk valamit. Aztán természetesen ezt a Pétert szabályozni kellett, hogy hogyan kellene Péter, hát azt most nem a kardot kellett volna használni, meg levágni a fülét valakinek. De ott volt ez a fajta akció benne, ez a mozdulás. És hány meg hány tanítványban nincs. Hát gondoljatok csak bele, amikor Péter ott van a hajóban, és jön Jézus a tengeren, ki az, aki mozdul? Jakab? Vagy János lép ki a csónakból? Megint Péter. Ha te vagy az Uram, akkor hagyj menjek oda hozzád. Hány meg hány testvér ül a padba. Szolgál a testvérek Jézusért. Kivállalja. Hol vannak a Péterek? Hol vannak a padból kiugró Péterek? Itt vagyok. Engem küldj, mondja Izsajás. Ő is egyből cselekedni akar. Feltámadt Jézusért. Kész vagyok tenni. Kész vagyok mozdulni. Kész vagyok cselekedni. Hát ilyen volt az a Péter, aki kész volt indulni, és erre biztat bennünket ez a történet is, hogy légy ilyen Péter, aki tud mozdulni Jézusért, aki meg tudja mozdítani, milyen talentumom, milyen kegyelmajándékom van, akkor én azzal szolgálok, és azt bevetem, hogy másoknak hasznára lehessek. És mindezt azért teszem, mert Jézusért, mert ő hív arra szolgálásra, mert őt akarom szolgálni, és belevetem magamat. Tehát ezt tanítja nekünk Péter. János három dolgot tanított. Egy másik, a szeretett tanítvány, aki máshogyan lát, és Magdalai Mária is tanított bennünket ezen a mai délelőttön. Ne felszínesen, időzél egy kicsit, mindig, és akkor a mélységből valami majd a felszínre jön. Meg fogod érteni életednek dolgait, még meg fogod érteni jobban azt a másik embert, és meg fogod érteni még jobban Istennek a csodáit, Istennek a munkáját. Hát így jöhetünk rá a feltámadásnak csodájára is. Hirdesd ezt, add tovább, amit átélsz a mélységekben, és tapasztald meg Jézusnak a nagy életét, nagy csodáját, életedre is kihat. Legyen neked ott, ami mindannyiunk életében, és tudjunk így szolgálni, így élni a mi életünket, Jézus dicsőségére. Amen.